Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en, két vendég, a stúdióban Kerekes György, a Makronom Intézet alapítója, és Nágár Péter, a G-Box szakértője. Szivacsvárosokról beszélgettünk, arról, hogy ezek a szivacsvárosok hogyan akadályozhatják meg az árvizeket. Szóba került, hogy mióta vannak ezek a szivacsvárosok, kínai találmány, ugye több mint 10 éve, hol vannak ilyen jelentős projektek, mik a jó gyakorlatok, mi kell hozzá, mert hát kell a tervező, a kivitelező, az ötlet, a koncepció, a városvezetés, az aktuális városvezetése, tehát a politika, a hatalom, és hát kellenek a városlakók is, erről majd én is szeretnék kérdezni talán a műsor vége felé. De hogy még egy-két adatot mondjak, napjainkban, ugye ezt a Makronom szakanyagában találtam, napjainkban nagyjából 700 millió ember él olyan városban, ahol a napi maximális csapadékmennyiség nőtt az elmúlt időszakban, vagyis gyakoribbak lettek a felhőszakadásuk és a villámárvizek, ezt itt Magyarországon is megtapasztaltuk. Mekkora méretben kell gondolkozni? Talán folytassuk innen, mert ha én egy kis zöld szigetet csinálok, vagy két ágyást valahol, vagy egy kis tetőt, 3 négyzetméteren, az még nyilván nem egy szivacsváros. Tehát a koncepció az hogyan néz ki? Milyen méretekben és milyen rendszerben, milyen ökoszisztémában? Kerekes György.
Itt azt kell nézni, hogy egy város az tulajdonképpen maga egy ökoszisztéma. Tehát lehet, hogy elég kisebb méretű parkokat, zöld felületeket kreálunk, de ezeket valahogy össze kell kötni. Tehát ha nem szerveződnek ezek valamilyen hálózatba, akkor nem fejtik ki azt a hatást, amit várunk tőlük. Tehát akkor nem lesz szívás város a végén. Úgyhogy lehet, hogy el lehet kezdeni nagyon kicsikbe is, akár egy nagyobb méretű épület tetején, egy kisebb városi parkban, de ezeket össze is kell valahogyan kötni valamilyen zöld hálózatba.
Akár utak alatt, ugye átfolyókkal, átereszekkel, olyan kis tavakkal, amik ezt a vizet meg tudják fogni, amit ott éltetik. Tehát nagyon sok minden kell hozzá, hogy ez a rendszert valóban fölálljon.
Lehet jó példákat látni a világban. Például a Szingapúrban nagyon ügyesen megoldják azt, hogy a ilyen városi autópályának nevezett ilyen 2-3 sávos utak közepén is vannak olyan zöld felületek, sövény sorok, amelyek tulajdonképpen az egész városban egy nagy hálózatot alkotnak. És ez nagyon sokat segít a város klímájában is, meg természetesen az ott elég gyakori heves esőzések megfogásában is.
Jó, de ez akkor a tervezés, mert akkor a város érdemes így tervezni. Amikor egy sugárutat tervezek, akkor már így tervezni, meg középre a kerékpárutat, igen, tehát sok minden.
Az, hogy a lakók ezt el is várják, hogy így legyen. Nyilván ez kellenek olyan látványelemek, mint hogy mondjuk virágokkal is be kell ültetni, vagy úgy néznek, hogy a lakók ezt szeressék és akarják. Mert az is kell, hogy valaki ezt finanszírozza.
A lakókat hagyjuk a végére, jó? A városlakókat, mert de van egy-két példám minden Budapest, hogy mekkora vihart kavart itt az elmúlt időszakban, és akár a mélegelők kérdése, ami akkor még vízzel nem járt. De kíváncsi vagyok, hogy Péter és a G-Box az mit tapasztal, hogy tapasztal? Megbarátkoztunk már a zöldtetőkkel? Tehát van már erre nyitottság?
Abszolút módon, sőt, bizonyos kerületekben már kötelező is a lapostetőkre zöldtetőket építeni. Illetve a zöldtetőknek ugye az aranykor az akkor jött el, amikor ez a bizonyos zöld területi mutatóknak meg kellett felelni a beruházóknak, és ebben az esetben minden egyes négyzetméter.
A statisztika nagy úr.
Nagyon, nagyon számít, tehát ott is mi is nézzük a kerterveknél, kiírásoknál, hogy milyen pontosan ki van számolva az, hogy mennyi zöld felületnek kell lenni, milyen réteg vastagságnak kell lenni. Hála Istennek ez megoldódott, de ez a szabályozóktól indult ki, én azt tapasztalom. Tehát, hogyha hozunk olyan rendeleteket, amivel kötelezővé tesszük ezeknek az alkalmazását, tehát valójában, hogy a saját életterünket tegyük élhetővé a városokban, mert azt kell, hogy mondjam, hogy félek, hogy ezt a politikusoknak ez nem annyira érdekük ebben a pillanatban még. Tehát ami pénzbe kerül, és ez egy olyan kiadás, ami a lakosoknak a saját bőrén jön csak vissza, és nem érzem én még annyira, hogy ezt az emberek követelnék, hogy nekünk erre szükségünk.
Hát igen, mert most az első körben az a szigetelés, ugye? A falra kerüljön polisztirol, minél vastagabb. Igen, de ha már a Havannát meg a 11-et mondtad, az emeletet, igen, azért aki lakott panelben, vagy lakik panelben, az pontosan tudja, hogy oké, hogy a szigetes az nagyon fontos, amikor a ház falán szigetelnek, de hogy a tető, a zöld tető az mit hoz egy ilyen lakóház életében, azt sokkal kevesebben tudják, abban nem vagyunk olyan edukáltak, mint a szigetelés, 5 centi, 8 centi, 12 centi.
És én ezt nem feltétlenül szedném csak ki a zöld tetőre. Én ezt kiterjeszteném teljesen a növényekre.
Oldalfalra fölfutó.
Tehát igen, persze, igen. Tehát a zöld falaknak az egyre nagyobb térnyerése, a fa ültetési program, ami egy nagyszerű dolog. Figyelj, valójában a városi temperálást kizárólag én úgy gondolom, nagy fákkal tudjuk megoldani. Tehát ha már menjél el a Margit-szigetre egy nagy platánfa alá, üljél be, nézd meg, milyen ott a klíma, és menjél be a Hősök terére, és nézd meg, hogy ott milyen a klíma. Vagy csak a Városligetbe, hogy a Hősök terülő sétáját. A növények hűtenek, a növények lehetővé teszik azt, hogy túléljük ezeket a 35-40 fokokat, amik már egyre gyakoribbá válnak.
És hát egyre inkább városokban lakunk, egyre inkább globális felmelegedés. Tehát oké, csak amikor a tetőmre akarsz valamit tenni szigetelés ügyben, akkor nekem eszembe juthat az, hogy az majd a nyakamba csorog, azt a füvet majd valakinek nyírnia kell, hogy fúzom föl oda a fűnyírót. De azért mondom, ezek az alapok, és innen kell az edukációt kezdeni. Falra rátenni a fehér vagy szürke nikecelt, az már teljesen természetes igény, de az, hogy a tetőmben legyen valami zöld 20 centi, az mit hoz nekem közérzetben, komfortban, életminőségben, azt talán nem ennyire köztudott. Ezt az előbb is mondtam, csak lehető rosszul fogalmaztam.
Például a mi rendszerünk az pontosan ugyanazt hozza, amit most felsoroltál, egyrészt szigetelést, másrészt összegyűjti a nedvességet. Az a nedvesség lokálisan ott a helyben lesz kipárologtatva. A párolgás mindig hőelvonással jár. A zöld növények megkötik a port, fotoszintetizálnak. Pontosan az extenzív tetők nem olyan intenzíven, mint a fák, tehát azért ne tévedjünk, meg ugye egy extenzív tetőt nem lehet összehasonlítani egy kifejlett tölgyfával, aki naponta 400 liter vizet.
Tehát árvalányhaj nem fogott lobogni a posgásait között.
Most tévedsz, mert lobokhat, igen, tehát ez a következő fejlesztési célom, vagy célunk, amikor egy ilyen kicsit ilyen biodiverzebb anyagot fogunk előállítani, önfenntartóan, tehát ezeknél még ugye azért több év kísérletezés lesz, mire az kiderül,
hogy
olyan
makozás.
Fajta, ami ezt kibírja. Tehát ott még rengeteg munkánk van, de a hosszú távú cél ez. Tehát az extenzív tetőnek a monotonitása az egy nagyon jó dolog, mert egy csomó funkciót ad, de ha ebbe tudunk vinni egy olyan kis biodiverzitást, hogy ugye a beporzó rovaroknak is tudunk kedvezni, stb. És ott a tetőn ugye senkit nem fog zavarni az, hogyha egy kicsit valami ott zümmög.
Ez nagyon fontos, igen, hogy a lepkék jöhessenek, méhecskék jöhessenek, és csak ide kapcsolnék vissza, hogy amikor nem kaszálták a fővárosban, itt-ottam ott a parkokat, és azt mondta, kirakták a táblát, hogy mélegelő, az mekkora vitát kavart. Jó, csak azért mondom, hogy edukáció.
Tehát abszolút. Igen.
Ez szerintem ugyanaz. És hogyha én azt akarom, hogy kis csatorna legyen, vízáteresz legyen, szivacsváros legyen, láttam a németországi képes beszámolót, ugye, ahol itt egy kis tó, ott egy kis mocsárszerű kis lápos így valami, mindenre szükség lenne, na de akkor jönnek
a szúnyog is.
Jön a szúnyog, mondja majd a városlakó, az urbánus ember, és hát egyébként is majd por lesz, meg sár lesz.
Van egy komoly biofóbiánk is, ha így veszük.
Tehát nagyon fontos, én bocsássatok, azért írtam, hogy ki kell hozzá, hogy a város lakók nélkül ezt elkezdeni sem érdemes.
Abszolút így van. És ez az egyik legnehezebb része, hogy itt ugye valakinek rá kell bólintani egy beruházásra. És hogyha idegenkedik az egész, akkor ez nagyon nehéz kör lesz. Úgyhogy először a döntéshozók fejében is kellene egy picit változtatni, utána pedig a lakosok fejében.
Hát igen, mert a fűvel gond van, meg a zölddel gond van, meg azt nyírni kell, ami le van betonozva, az ott nagyjából, ha nem töri föl valamelyik művek, az egy darabig ott van, sokkal kevesebb havi éves fenntartást igénye, nem kell 12-szer levágni a füvet, ami most már borzasztó probléma az önkormányzatoknak, tehát itt valóban hogy olyan fajtákat, meg fajokat összeállítani, úgy így pontos,
igen,
ami aztán a leghatékonyabb ebből a szempontból.
És erre nagyon jó lépések vannak. Tehát Budapesten is, Veszprémben is, Kecskeméten is, tehát ezzel a mélegelő programmal, meg a virágos város programmal nagyon szépen mennek előre. Veszprémben is ki lehet emelni őket is, és nagyon-nagyon jó szakembereink vannak most már ezen a téren.
Ezek a hatalmas bevásárlóközpontok, meg gyárak, meg az összes többi, aminek ott van a teteje, sok száz, ezer, tízezer négyzetmétert éppen most. Egyébként fát ültetni voltam a hétvégén Réti Majorban, több száz csemete megfordult a kezembe, mert a tavalyi viharat mindent kipusztított. Szóval amikor mentem ott a hatos úton, ott is egy hatalmas épület komplexum. Ezeknek a teteje is alkalmas e-fajta beruházásokra? Van itt igény?
Szerkezettől függ, hogy milyen. Tehát ezek a nagy csarnok épületek, ezek véleményem szerint nem.
Mert olyan súly képződik ott, hogy ez
nem képződik olyan sok súly, mert mindössze 150 kilós terhelésünk van akkor is, hogyha a teljes víztelítettséggel számolunk. Ez meg ugye nem több, mint hogyha ketten fölmegyünk a tetőre, és egymás mellett megállunk. Tehát ez, és annyit minden tetőnek elvileg ki kell bírnia. Tehát elvileg kibírna a tető. Itt kérdés, hogy van-e erre affinitás. Ez mindig a beruházónak a vágya.
Ezeket nem kell annyira szigetelni.
Igen. Azért kérdeztem, hogy itt van-e itt vágy arra, hogy itt legyen egy ilyen hatalmas szürke doboznak zöld teteje.
Ez ingatlan beruházóknál ugye akkor van erre vágy, hogyha bizonyos lead pontokat, vagy ilyen extra pontokat akarnak megszerezni, ami ezt teljesíteni kell olyan feladatokat is, mint a szigetelés, mint a gazdaságos öntözés, a víz visszatartás, stb. És ha erre vevő a beruházó, akkor igen, itt mindenképpen helyünk van.
A makronomban milyen jövőt jósoltok a magyarországi szivacsvárosoknak? Mi van a fejetekben? Ebbe beleálltatok, elkezdtétek, kutatjátok?
Igen. Inkább kutatjuk. Én úgy érzem, hogy ugyan kinevezhetünk bármelyik várost szivacsvárosnak, de ez még nem lesz az, úgyhogy valahogy úgy lehetne ezt elkezdeni. Amúgy is az ilyen zöld innovációk jellemző, hogy ez kicsit szabályozás húzott innováció. Tehát először kellene olyan városfejlesztési sztenderdeket felállítani, amiket legalább egy városban követni kell. Ez ugye
Péter ezt már említette. Igen.
Hogy ez a ilyen vidéki nagy gyárcsarnokokra nem feltétlenül igaz, de legalább a városi épületekben lehetnének olyan szabályozók, amik ha nem is kötelezővé teszik, de legalábbis valahogy utalmazzák az ilyen megoldásokat.
Vagy hát ha például mondjuk egy lakóparkra engedélyt adnak, az már így működik egyébként, hogy annak bizonyos része a lapos tetős, akkor bizonyos kerületekben, akkor is bizonyos városokban már akkor lehet ilyen szabályzóval találkozni, hogy az akkor legyen zöld.
Igen, ez így van. És visszatérve erre, ugye beszélünk most itt a szivacsvárosokról, azért egy kicsit nézzük komplexebben a dolgot, mert a szivacsváros nagyon-nagyon lényeges része a villámárvizek elhárítására, de ezt a kék-zöld konceptet, ezt teljesen együtt kéne vizsgálnunk, tehát a növényekkel, vízzel, burkolatokkal, és ehhez tartozó ugye szürke berendezésekkel a csatornával. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok feladatunk lenne nekünk kertészetnek, illetve nagyon sokat kellene lobbizni, és ha erre bármelyik intézet még mellénk állant, nagyon fogunk örülni, de a fák védelmébe rengeteget kell tennünk, vízvisszatartásban rengeteget kell tennünk, és lehetne is.
Igen, azt hiszem, hogy ez a koncepció ez abba segít, ugye ez egy olyan mérőszám, hogy akkor nézzük a különböző színű felületek arányát, hát valahogy segítenünk egybekezelni az egész kérdést. Tehát, hogyha az a cél, hogy növeljük a kék-zöld per szürke arányt, akkor nem tudjuk külön kezelni őket, különben nem fog változni a végső mérőszámunk. Úgyhogy lehet, hogy be lehetne vezetni először egy ilyen szivacsváros mutatót, aminek a növelése az kimondott cél lenne.
Hát most már annyiféle mutató van, meg az Unió annyiféle mutatóban élje, hát most például jön, bocsánat, egy másik téma, az a javításhoz való jog, és most már Luxemburgban, meg Franciaországban a vevők csak azt nézik egyébként, hogy a háztartási gép az mennyire javítható, annak is van már egy indexe. Nem az árat, nem az energiahatékonyságot, nem az zajt, hanem hogy a javíthatóság index, ez legalább 8-as.
De pontos látjuk, hogy ez húzza az innovációt.
Így van, azért mondom, tehát ilyen alapon akkor ez abszolút belefér ez az én fejembe az, hogy egy-egy város résznél mondjuk, vagy egy lakó környezet bővítésnél, építésnél, fejlesztésnél, ez is legyen egy meghatározó tényező szabály.
Hát valójában egy klímakoncepcióról beszélhetünk minden városnál, és már Magyarország is van, például Kecskemétnek már kész van ez a klímakoncepciója.
Mondtuk ki a klímaszót, de tulajdonképpen ez hát egy klímapolitikai dolog.
Így van, szervesen kapcsolódik. És az, hogy összefüggésébe kell nézni az egészet. Tehát hiába akarunk mi vizet gyűjteni, ha nem tudjuk kijuttatni, hiába akarunk mi fát ültetni, annak a fának nincsen elég gyökér élettere. Tehát
meg nem locsolják meg utána, mert elültetni abban sokan jeleskednek, de aztán meglocsolja valaki, az már sokkal ritkább egyébként.
Tehát mindenképpen rendszer szinten kell ezt figyelnünk a városba, és rendszer szinten kell összerakni ezeket az apró kicsi mozaikokat, amik már rendelkezésünkre állnak. Tudással abszolút mértékben rendelkezünk, meggyőződésem. Itt a politikai szándék van a rendeletekkel, ami hátra van, illetve ennek a nagyon-nagyon komoly finanszírozása.
Azon gondolkoztam, és egyetértetek, ez lehet akár a záró kérdés, így a záró gondolat is, hogy azért ez, hogy szivacsváros meg a lakókörnyezet az legyen, ne csak lokális, hanem globális is, és azért jó, hogy ezt a klímakérdést itt behoztad a végén. Hogy ez egy trendi, szexi dolog. És az jönnek a fiatal generációk, akiknek ez mind nagyon fontos, a fenntarthatóság, az ökolábnyom, meg az összes többi. Tehát ez jókor van, jó helyen ez a koncepció, vagy ökoszisztéma, meg innováció, mert ennek itt kell, hogy legyen tere, akár Magyarországon, és nyilván a világon máshol is.
Hát ezt muszáj vagy nagyon praktikusan néznünk, hogy mindenki szenved a hőhullámoktól, és nem csak a villámárvizektől, és a hőhullámok gyakoribbak, mint a villámárvizek egyelőre. Úgyhogy ezt úgy kell láttatnunk, hogy ez egy olyan eszköz, ami például hőhullámok idején segít hűteni a várost.
Ahogy ezt élhetőbbé tenni.
Pontosan így van, és ugye említette az ifjabb generációt, hogy edukálni kell őket. Pont innen fogok oda egy céghez menni, ahol már ilyen közös összefogásban ilyen biodiverz ágyásokat ültettek a dolgozók, mindenféle kertész tudás nélkül csak levezettem nekik, meg segítettem. De hát igény van arra, hogy erről beszélgessünk, és most megyek oda hozzájuk, hogy csináljunk ennek egy rendszeres heti vagy havi időpontot, fórumot így van, és erről beszéljünk.
Ne csak beszélgessünk, tegyünk, és a fiadnak meg akkor sok sikert. Államvizsga? Azért nincs itt, ugye? Mert ugye is fejlesztő ennek a dolognak, ugye? Oké, ezeknek a kék dobozoknak. Nagyon szépen köszönöm. Szóval a Szivacsvárosok, Kerekes György, a Makronom Intézet alapítója, és Nágel Péter, a G-Box szakértője voltak itt a stúdióban. Kéktető, Szivacsváros, sok mindenről beszéltünk, sokat tanultam, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük.
Köszönjük.